Isten igéje keres bennünket ezen a mai reggelen, mai napi igényből az új szövetségi igény szerint, apostolok cselekedetei 21. részéből az első 16 verset olvasom. Pál útja Milétosztól Jeruzsálemig. Amikor elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kózba érkeztünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. Ott találtunk egy Föníciába induló hajót, beszálltunk és elhajóztunk. Miután Ciprust megpillantottuk és Balkész felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk és Tíruszban kötöttünk ki, mert a hajó ott tette ki rakományát. Felkerestük a tanítványokat és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket, feleségükkel és gyermekeikkel, még a városon is túl, és a tengerparton térdve este imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Hajótunk végére érve Tíruszból Ptolemaioszba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk 1 napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 közül való volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon lánya, akik prófétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Júdeából egy Agaposz nevű próféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és azt mondta: így szól a Szentlélek. Azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezére adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt: miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk: legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk, és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézárei tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnázonhoz, és hogy az ő vendégei legyünk. Tegye áldottá Isten az ő üzenetét, imádkozunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy a te igéd élő és ható, és átjön a mi fáradt testünkön is, eljut a szívünkig, a lelkünkig, és reméljük, hogy felüdít bennünket, iránymutat, segít bennünket erre a mai napra, és erre az egész hétre, az előttünk lévő életszakaszra. Kérünk téged, hogy így légy velünk, áldj meg minket, hogy veled lehessünk ezen a mai reggelen is, egymással is. És különösen kérjük a te szent lelkedet, hogy küldd el közénk, hogy gazdagítson bennünket, árassza ránk a kegyelmedet, és hadd lehessünk úgy jelen, mint akik vágyják a te igédet, vágyják, mint egy táplálékot, és akik szeretnének megerősödni, megtisztulni benned ma reggel is. Kérünk, hogy így légy velünk, és légy közöttünk most is. Amen. Kedves testvérek, ebből a hosszabb részből egy néhány verset emeltem ki. Így hangzik: felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket, feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Kedves testvérek, mielőtt azzal vádolna meg valaki, hogy kerestem egy igét a mai aktuális vagy aktuál politikai helyzetre, az téved, mert inkább engem keresett meg ez az ige, különösen azzal, hogy ez a mai napi igénk. A mai textusunk főüzenete ugyanis ez, és erről szeretnék beszélni. A tengerparton térdre esve imádkoztak. Imádkoztunk. Akár egy romantikus kép is felidézhetett előttünk, egy filmben nagyon látványos jelenetet lehetne forgatni erről. Hogy miért lett a nyilvánosság előtti térdelés ennyire a középpontban, ma arra nehéz magyarázatot adni. De így az Európa bajnokságnak a lázában emlékezhetünk arra is, hogy korábban is voltak hasonló jelenetek, hasonló gondot okozott embereknek az, hogy egy bajnokság vagy egy VB alatt valaki nyilvánosan imádkozott, hálát adott egy gól után, letérdelt, felemelte a kezét, vagy a pólójára az volt írva, I love Jesus. Ki előtt térdepelünk le? Ez a fő kérdés, és hogy kinek? Kinek szól a térdeplés? Másik aktualitás lehetne ez az Európa bajnokság, de nem erről fogok beszélni. Sokkal inkább arról, hogy ki előtt térdelünk le, hiszen nagyon sok helyen a világban más és más a szokás, mást fejezünk ki vele. Nekünk magyaroknak is más jelent a térdeplés, nekünk reformátusoknak is. Mit fejez ki? Jól emlékszünk még a gyermekkorban olvasott vagy hallott büntetésre, amikor valakit büntetésből kukoricán térdepeltettek. Ez ma már gyermekkínzás lenne talán. Mit fejezünk ki a térdepléssel, a térdeléssel? Miért lett ma ennyire fontos, ennyire akár politikai vagy társadalmi vitát is kavar? Mit jelent ez a mély hódolat? Hát először azt mondhatjuk, hogy a reformátusoknak kicsit idegen. Így szoktuk magyarázni, mivel a katolikusok térdelnek, ezért mi nem térdelünk. Sokszor egyfajta ilyen negatív identitás képző, nem tudjuk megmagyarázni, a Bibliában sok olyan jelenet van, amikor valaki leborul, letérdel Isten előtt, mi ezt nem gyakoroljuk. Van egy olyan református lelkiség is, akinek van ilyen térdeplő sámliuk. Egy kis sámli, ha az ember letérdel és maga alá teszi, akkor egész hosszan lehet imádkozni ilyen pózba. Szerzetesebb gyakorlatában rend, és sokan, akik a spiritualitás jobban érdekel, sokan gyakorolják ezt. Református lelkészek és nem lelkészek is. És hát van egy legendánk is, ami legenda vagy sem, de hogy Calvinnak volt egy szőnyege, aminek ki volt kopva a térde helyén két rész, két kis folt, hiszen arra utal ezt, hogy sokat imádkozott a reformátor, és talán ebből fakad valamilyen módon az a pray-hard mozgalom is, amikor kikoptatott térdű vagy szakadt térdű farmereket árulnak kicsit áthallásról, hogy lám, milyen sokat imádkozik valaki, még a nadrágja is elkopik. Én még nem találkoztam sok ilyen fiatallal, akinek azért kopott volna el a farmerje. Mondtam a lányunknak, hogy az ő nadrágját elhoznám így demonstrációnak, de mindenki el tudja képzelni, hogy ez hogy néz ki. Mindenesetre a köztudatban benne van az, hogy igen, a térdelve mondott imádság, akár a nagy reformátorra gondolva, és mennyire fontos. És van ebben a kérdésben egy feszültség is, korokhoz, kultúrákhoz és érzésekhez kötődnek. De mit jelent nekünk? Van egy érdekes példát találtam. Van egy nagyon szép énekünk, egy karácsonyi énekünk, a Itt állok jászolod felett. Kétféle megközelítése van ennek az éneknek. Magyar fordítás így hangzik, amit jól ismerünk. Itt állok jászolod felett, ó Jézusom szerelmem. Az evangélikus fordításban ez úgy hangzik az evangélikus énekeskönyvben. Én jászlat mellett térdelek, ó Jézus üdvösségem. Az eredetiben pedig így hangzik. Ich stehe an deiner Krippe hier, ó Jézu, du mein Leben. Egyik fordítás se pontos, de kifejez valamit mégis, hogy a reformátusok azt mondják, hogy megállok a jászladnál, a evangélikusok pedig azt mondják, hogy ott letérdelek, és kifejezem a hódolatomat, ahogy a festményeken is látjuk. Mit jelent ez nekünk? Most ennek a közösségnek, akik mi vagyunk, mi az értelme? Mit mond számunkra az apostolok útjainak térdelő imádsága? Három kérdésre adunk választ, mikor, miért és mi fejeződik ki ebben a különleges jelenetben. Az első tehát az, hogy mikor. Pál apostol harmadik missziói útjának a vége felé jár, elhagyja a sokat bejárt vidéket, és Milétoszban elbúcsúzik az ismerősöktől, az efézusi vénektől, és ott is hasonló jelenet zajlik le, mint amit most olvastunk, kimennek hozzá Milétoszba, és térdre esve imádkoznak. Mi is azért álltunk meg annak idején a Pál apostol útján, tanulmányi kirándulásokon Milétoszba, mert ez egy ilyen nagyon jelentős esemény volt, hogy Pál elbúcsúzik, szinte nem is csak az efézusiaktól és a többiektől, hanem az egész kis-ázsiai missziótól, hiszen innen már megy vissza Szíriába, aztán pedig Jeruzsálembe, és onnan az élete vége felé veszi majd az irányt a cézári fogsággal és a római úttal. Tehát ez a vége a harmadik missziói útnak, és ha röviden akarunk felelni erre a kérdésre, hogy mikor zajlódik ez a jelenet, akkor azt mondhatjuk, hogy a búcsú alkalmával. A levegőben benne van az, hogy Pál Jeruzsálembe készül, és éppen arról akarják meggyőzni, hogy ne tegye ezt, mert ott rossz vár rá. El fogják fogni, és meg akarják ölni. Az ige még azt is írja, hogy többen a lélek indítására mondják azt, hogy Pálnak ezt az óvás, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. És ez a vívódás benne van a cselekvésben, a búcsúzásnak a fájdalmai, az elválásnak a nehézségei. Ez a mi gyülekezetünkben is aktuális most a Gazdagrétiben, hiszen egyik lelkész elbúcsúzik a gyülekezettől. Mert búcsúzni is tudni kell. És nagyon emberi gesztussal kezdődik a jelenet, mikor megérkeznek Tíruszba, akkor kikísérik Pál társait a tengerpartra, sőt azt is olvassuk, hogy a családjukkal mennek. Nagyon szép ez a jelenet. Nagyon mély összefonódás van, ami szinte csak a rokoni vagy a testvéri közösségben élhető meg. Körülmények, érzelmek, indítások, várakozások, és mindezek az imádságban, a közösen elmondott imádságban érnek össze. Miért? Miért az imádság lesz ez a közös fórum? Miért az imádság lesz a közös nyelve a búcsúzó közösségnek? Miért lesznek térdre? Ez nem egy szervezett, megtervezett alkalom volt, aminek van egy liturgiája, hogy majd igen, egy ponton majd ott imádkozunk letérdelve, hanem inkább egy spontán reakció. Egy spontán akció, egy spontán imaközösség ott a tengerparton. Miért tehát? Miért az imádság lesz ez az összetartó erő? Hát egyrészt tudták a közös alapot, hogy ez a hit tartja őket össze. Nagyon szép ez az út, ahogy Pál hajóval elmegy Milétoszból Tíruszba, végig nézi szinte azokat a helyeket, vagy lélekbe végig járja, ahol a missziói útja során korábban tett. Főleg itt Ciprusra gondolok. Ahol már korábban járt, ott igen, ezeket végignézi, és feljön bennem Pálba is ez a fajta hálaadás. Másrészt erős volt bennük a hálaadás, a dicsőítés igénye. Tudták azt, hogy miért adnak hálát. Milyen oka van annak, amiért ők hálát adtak. Mi az, amit Isten elvégzett értük. És közös elismerése is annak, hogy hát kié a dicsőség, kié a hatalom, kié az érdem. Ezek missziói utak voltak, amiket Pál megélt, amiket itt Lukács leír az apostolok cselekedetének a közepén. Három missziói út, és kinek az érdeme ez a misszió? Közös elismerése ez a közös imádság annak, hogy elismerem, hogy Isten cselekszik. Ez tehát a miért. És hogy mi fejeződik ki benne? Mi fejeződik ki a térden elmondott imádságban? Miért több ez? Vagy miért más ez, mint az egyéb imádságok? Hát egyrészt a mozdulat fontossága benne van, hogy nagyon ritkán térdel le az ember. A mai ember is, de az akkor is. Ritka esemény. Az Úr elismerése van mindig benne, ha valaki letérdel. Vagy a könyörgés, amikor oda megy, a Jézus oda mennek betegek, vagy idegenek, akkor sokszor úgy mennek oda, hogy oda borulnak, oda esnek szinte Jézus elé. Vagy a gonosz szolga példázatában oda borul az Úr elé, a gazda elé az ember, hogy nem tudja megfizetni az adósságot. A mélység és az alázat is kifejeződik benne, hogy ki vagyok szolgáltatva Istennek. Ki vagyok valakinek szolgáltatva, aki térdel, az már nem tud mit csinálni. És hódolat Istennek, hogy igen, ott vagyok, itt vagyok előtted. Egy kényszer helyzetben. Három egyszerű példát mondok a hétköznapi életből. Ahogy mondtam, az úrvacsora nem lehet példa, sokan úgy veszik. Az első a püspök beiktatása. Az egyetlen ilyen nagyon fontos pont, amit most néhány héttel ezelőtt át is éltünk, van egy zsámoly, amire letérdel a püspök, és úgy kapja az áldásokat. Aki régebb óta van a püspök hivatalban, tudja, hogy van nekünk egy zsámolyunk, ami a püspöki pihenőben volt, a hűtőszekrény, egy régi polc, és egy néhány eszköz között. Nem tudom, mi volt az oka, hogy ott tároltuk ezt a zsámolyt, de amikor bementem, mindig ránéztem erre. Néha kíjebb is jött, akkor majdnem elbotlott benne az ember, de emlékeztette arra, hogy igen, itt a hatalmat, aki gyakorolja, akik megbíznak ezzel, ő is alávetett, és ő is letérdelt erre a zsámolyra. Aztán ilyen a lelkészszentelési áldás is, amit én is átéltem annak idején. Ez volt az egyetlen, amikor a lelkészi mi voltomban én is letérdeltem egy templomban, hivatalos ünnepségen itt a szép Kálvin téri templomban néhány évvel ezelőtt, ez pontosan egyébként 30 lesz idén. És hogy ez egy nagyon szép esemény volt, hogy végeztünk és megáldottak, felszenteltek lelkészként. És az evangélikusokat már említettem, nekik van még egy ilyen nagyon fontos pont, amikor letérdelnek Isten előtt, ez a házasságkötés. A házasságkötéskor ők letérdelnek az urasztalát, vagy az oltárt körülvevő kis kerevetre, és oda letérdelnek, és úgy kapják meg az áldást. Tehát mi fejeződik ki benne valahogy a mélység és az alázat, hogy igen, valamit várok Istentől, amit csak tőle tudok megkapni. És talán a 95. Zsoltár fejezi ki ezt legszebben, sok ének is van, ami ezt feldolgozza. Így fogalmaz, jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre az alkotónk az Úr előtt. Ez egy nagyon szép mondat. Ennek a hármasságát fejezik ki, hogy az ember meghajlik Isten előtt, térdre esik, és aztán leborul. Három mozdulat, ami az ember életében jelen van. Mit jelent ez ma számunkra, itt a püspöki hivatalban? Hát egyrészt, mint minden alkalommal, amikor az imádságról van szó, bíztat bennünket az imádságra. Nem akarok gyakorlatokat ajánlani, próbáljuk ki, milyen a térden elmondott imádság, mert más, mint az egyéb imádság, de nem akarok ebbe az irányba menni. De arról igen, arról szeretnék mondani, hogy hogyan vagyunk Istennel. Van-e az életünkben ilyen mélyebb rész, amikor az alázatunkat kifejezzük valamilyen fizikai módon is? Arról is szól ez az imádság, hogy mit tulajdonítunk magunknak, mit a közösségnek, és mit tulajdonítunk Istennek. Mert fontos a mi munkánk is. Van, amit csak mi tudunk elvégezni ebben a közösségben is. Én egy csomó dolgot nem tudnék megcsinálni, amit ti megcsináltok. És a közösségi teljesítménynek is van ereje és gyümölcse, még ha nem is rögtön látszik. Talán valaki azt érzi, hogy túl gyorsan várnak gyümölcsöt. Most tavasz van, jön a nyár, a gyümölcs ősszel szokott lenni, őszre érik meg. Legyünk egymáshoz türelmesek, hogy igen, megvárjuk, hogy valami gyümölcsöt terem. Majd ebben a közösségben is. És a legfontosabb az, hogy tudjuk, hogy ki előtt borulunk le közösen. Ki előtt térdelünk le. Hiszen ezek a kedd reggelek is azért vannak, hogy együtt legyünk és együtt imádkozzunk. Mert Pálék tudták azt, és ezért mert Pál neki indulni ennek az útnak, nem azért, mert ő vagány volt és ő mártír akart lenni, hanem nem volt ez az út könnyű számára. De elmondja ezt a proféciára, Agabosznak erre a megkötöző és nagyon erőteljes proféciájára, hogy én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. És alakul egy konszenzus, a végére azt mondják, hogy akkor legyen meg az Úr akarata, és így tudnak tovább menni. Így indultak tovább az úton, hosszú út volt még Pál apostol előtt, Jeruzsálemben kihallgatások, halálos fenyegetések, Cézáreában hosszú fogság, és aztán egy hosszú út vissza Rómába, és ott a mártír halál. De elindult, és így tudta ezt megélni. Hát legyen így ez a mai napunk is, koncentráljunk az imádságra, egyénileg is, saját munkánkra, közösségileg is, és Isten előtt végzett munkánkra is. Induljunk így ma együtt. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy adtad nekünk az imádságot, hogy ennyi féleképpen kapcsolódhatunk hozzád az imádságnak ennyiféle módjával, és köszönjük ezt a mai lehetőséget, és amikor a testünkkel is kifejezzük azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, mennyire hozzátartozunk, és hogy ez egy olyan nyelv, az imádság, amit csak azok beszélnek, akik ismernek téged, akik meg tudnak téged szólítani, akik örömmel vannak jelen beled. És köszönjük ezt a történetet is, hogy igen, voltak, akik kikísérték Pált, családok, gyermekek, és örvendezve adtak hálát mindazért, amit elvégeztél. Mi is így adunk hálát most mindazért, amit elvégeztél az életünkben, elvégeztél ennek a kerületnek az életében, most eddig is, és kérünk téged azért is, hogy így tudjunk megőrizni az imádságot, beléd kapaszkodni, rád tekinteni, mélységben és alázatban. Kérünk, hogy így áld meg a mai napunkat, mai napok eredményeit. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, és jöjj velünk erre a mai napra. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen meg az Úr akarata. Amen.